Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mire az Egyesült Államokban is eltelik a kedd, véget érnek az idei amerikai választások, ahol az elnök személye mellett a 435 tagú képviselőház egészéről, valamint a 100 tagú szenátuson belül 33 mandátum sorsáról döntenek. Mivel igen kiélezett a küzdelem a demokrata jelölt Kamala Harris és a republikánus Donald Trump között, a végleges eredményre akár napokat is várni kell. Diplomáciai nagyüzem lesz a héten Magyarországon, Budapestre figyel a világ, hangsúlyozta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigmond Barnapál ismertette, csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját szervezik meg, pénteken pedig az Európai Tanács informális csúcs találkozóját a fővárosban. Hangsúlyozta, a két eseményen fontos geopolitikai, geostratégiai és gazdasági kérdéseket vitatnak meg, emellett téma lesz az egész világ sorsát meghatározó amerikai elnökválasztás is. Magyarországra érkezik Irakli Kobakidze is, aki az Európai Politikai Közösség majd az Európai Tanács állam és kormányfőinek találkozóján vesz részt. A nemrég vitatott körülmények között újra választott grúz miniszterelnök több mint 40 kormány és államfővel együtt érkezik Budapestre. Orbán Viktor csütörtökön Budapesten kétoldalú tárgyalást folytat Mark Ruttével, a NATO főtitkárával, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az Észak-Atlanti Védelmi Szervezet vezetője részt vesz az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is, amely Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye. Magyarország nagyra becsüli Kirgizisztán globális biztonság érdekében tett erőfeszítéseit, és azért dolgozik, hogy az országnak ne csak hazánkkal, hanem az Európai Unióval is minél szélesebb körű együttműködése valósulhasson meg. Erről Orbán Viktor beszélt Biskekben. A kormányfő a kirgiz elnökkel történő találkozóján úgy fogalmazott, Magyarország Európai Uniós tagként jó szolgálatot tesz a kirgizeknek és az országnak is azzal, hogy az európai politikai fórumokon mindenhol fellép az érdekében. Rámutatott, Ukrajna a szomszédunk és a háború ellentétes a magyarok érdekével, annak minél gyorsabb lezárásában vagyunk érdekeltek. A miniszterelnök bejelentette, jövőre Budapestre érkezik a türk tanács. Hivatalos látogatásra Pekingbe érkezett Kövér László. Az országgyűlés elnöke Chao Lö-csi, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottsága elnöke meghívásának tett eleget, tájékoztatta az MT-t az országgyűlés sajtófőnöke. Szilágyi Zoltán közlése szerint Kövér László a vendéglátójával folytatott tárgyaláson azt mondta, Magyarország és Kína együttműködését mindig is a barátság és a kölcsönös tisztelet jellemezte. Digitális korban élünk, tehát szükség van arra, hogy a versenyképességet a digitális oldalról is javítsuk, jelentette ki Varga Mihály Brüsszelben a pénzügyminiszteri tanácsülésen. A most elfogadott szabályozás lehetővé teszi, hogy egy vállalkozásnak elég egy uniós tagállamban digitálisan regisztrálni, attól kezdve az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok mindenhol ugyanúgy érvényesek rá, ismertette többek között a TÁC vezető. A gazdaszervezetek azt remélik, hogy nem csak a gazdatársadalmat, de a fogyasztókat is fel tudják sorakoztatni az uniós agrártámogatások átalakítás ellen indított online petícióhoz, mondta el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Pap Zsolt György hangsúlyozta, a megváltoztatni tervezett területalapú támogatás nem ajándékpénz, számos előírásnak kell ahhoz megfelelni, hogy a támogatási rendszerben valaki részt vegyen. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára a tervezett átalakításról azt mondta, konkrét számokat még senki nem írt le, de biztos, hogy sokkal kevesebben kapnak majd kevesebb pénzt. Megkezdődtek a keleti pályaudvar váltókörzetének felújítását célzó munkálatok, a hónap végéig közel 200 úgynevezett faaj cseréjét hajtják végre a pályaudvar váltóiban, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt emlékeztetett, idén 140 éves a keleti pályaudvar, az év második felében pedig két váltókkal kapcsolatos kisiklás miatt is a hírek főszereplőjévé vált, ezért döntöttek arról, hogy fel kell gyorsítani a már korábban eltervezett keleti programot. Jogerősen elutasította a román legfelsőbb bíróság a rendkívüli felülvizsgálati kérelmet, amelyet a Hargita megyei önkormányzat nyújtott be a Békás Szoros közigazgatási hovatartozása ügyében, így kimerültek a jogorvoslati lehetőségek. Eszerint Erdély egyik legjelentősebb természeti látványossága közigazgatásilag Neamt megyéhez tartozik. Bükszöntkereszt önkormányzata nemrég megtisztelő döntést hozott, a gyógynövénykerthez vezető utcát a legendás bükki füvesember Szabó György nevére keresztelte át. A Szabó György utcával Gyuri bácsi emléke immár nem csak a falu szívében él tovább, hanem a térképén is, írta az önkormányzat. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, csapadék tehát nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 7 és mínusz 2 fok között, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni-eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A betegek kenetéről és a halálról Lóczi Tamás atyát, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát hallják. A felvételt a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség lelki napján készítettük. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Thank you. rákérdeztetek a szentségtarra és a betegek kenetére, megfogalmazott és a kérdésben is, hogy utolsó kenet, az ugyanaz, mint a betegek kenete, ugyanarra a dologra értjük, igen. Volt egyfajta ilyen elcsúszás az értelmezésében ennek a szentségnek, a középkorban is kicsit átcsúszott az utolsó kenet irányába, pedig a szentírási alapja, nagyon jól tudjuk, az arról szól, hogy beteg valaki köztetek, hívassa az egyház papjait, imádkozzanak fölötte, kenjék meg olajjal, ha bűnben van, megszabadul, és megkönnyebbül. Itt szó sincs arról, hogy illene meghalni utána. Csak valahogy a középkorban ezt úgy átformálták erre. Egyébként volt olyan gyakorlat, hogyha valaki mégis olyan bátor volt, hogy nem halt meg, utána szembe ment a közgondolkodással, akkor az volt az elfogadott, hogy illik zárdába menni, vagy szerzetesnek menni, mert ez akkora nagy kegyelem, amit ilyen civil életben már nem lehet megköszönni. Nyilván ezen túl haladtunk, ezen a gondolkodásmódon, hiszen az Isten önzetlenül akar nekünk segíteni, nem pedig valami ellenértékben, és hát nem csak a halálban akar mellettünk állni, hanem a betegségben is. Az természetes, hogy nem mi vagyunk az élet és halál ura, és a betegek kenete, mint ahogy egyetlen szentség is, nem csodaszer, nem varázsszer. Nem fanatikusak vagyunk, és nem mágikus hittel rendelkezünk, hanem értelmes hittel. Az értelmes hitben benne van az, hogy az Istent nem szorítjuk sarokba. Uram, te megcsinálhatsz akármit, azután is, hogy én valamilyen vallási gyakorlatot megcsináltam. Ha az Isten bármi kényszeríteni azután, hogy én megcsináltam egy gyakorlatot, hogy kötelező volna meggyógyítani azt, akinek beteg kenetét adunk, akkor az Istent korlátozzuk, az meg már nem vallásosság, meg nem is szeretett kapcsolat egyébként, mint azt a Földön se lenne az, ha bárkit korlátoznék. Ezért az Isten szabadsága megmarad, ami viszont mindig megvalósul, hogy az illető megkönnyebbül. Megkönnyebbül, és függően attól, hogy az Isten mire szánta el az ő sorsát, vagy felkészíti őt a számadásra, az Istennel való találkozásra, ami azért nem kis feladat, vagy pedig megerősíti őt úgy testileg, lelkileg, hogy még feladatod van itt a Földön, tessék visszamenni, és még valamit itt tenni, rendbe tenni ebben a földi életben. Ilyen értelemben, meg minden más szentségre ez igaz, mindig segít. De ez ugyanaz, mint az ima. Hogy az imának sem az a célja, hogy a környezetbe hozza létre változást. Nem azért imádkozunk, hogy innentől kezdve kényszerítsük az Istent valaminek a megtételére, bedobom a pénzt, és jönni kell a kólának az automatából, hanem én változok, az én viszonyulásom sokszor ugyanahoz a valósághoz. Az ima akkor is meghallgatásni és eléri célját, ha ugyanott marad az a rákos daganat, vagy az a nehezen elviselhető szomszéd. Mert én jövök rá arra, hogy miért kaptam ezt az illetőt, mire figyelmeztet ez engem, mivel szembesít önmagamban. Úgyhogy ilyen értemben nem lehet ilyen pipaszerűen lemérni a szentségnek az értelmét. Feladható tudatánál lévő betegnek is, és feladható öntudatá nélküli személynek is. Külön van rá egyébként fejezet a betegellátó kis könyvünkben. Nyilván mások, tehát nincsenek válaszokra kényszerítve a beteg, de azért ne felejtsük el, hogy azért akkora határhelyzet ez az emberi élet elhagyása, amit orvosok is én szerintem megerősítenének, hogy sosem tudjuk 100%-ban megmondani, hogy mi az a pillanat, amikor valaki ért még valamit a környezetből, vagy már nem. Nekünk kutyakötelességünk mindenkihez úgy viszonyulni, hogy azt feltételezzük, hogy mindent felfog abból, amit mondunk. Mert nem alázhatjuk meg azzal az illetőt, hogy úgy beszélünk fölötte, hogy nélküle. Közben meg róla beszélünk. Ilyen értelemben a beteg ágy egy oltárrá is válik, hiszen rajta egy áldozat van. És mindig az Isten pedig mindig azonosul a legkisebbekkel is, márpedig ha ő van azon az oltáron, akkor az ugyanolyan oltár lesz, mint a templom. És ha szépen csinálta az elhunyt, meg szépen csináljuk mi, akkor ugyanolyan eukarisztiává válik. Amikor elfogy az ereje, akkor egy olyan létezés jelenik meg, ami már túlmutat azon, amit mérni lehet műszerekkel. Mint hogy az eukarisztiába sem tudjuk kimérni, és soha nem fogjuk kimérni. Mondom én ezt kémia tanárként, az Isten jelenlétét sose fogjuk megragadni. egyébként sok mindenre szembesít minket, és ezért nem kéne elzárni a halált az emberektől, a gyerekektől sem kellene elzárni, mert annak megvan a rendeltetése. Régen, mi volt a régi felfogás, rosszul van valaki, összejött a család. Azért is, hogy elmondja bölcsességeit még az idős, meg a végrendelkezéseit, de azért is, hogy úgy nőjön fel a következő emberek, hogy láss, hogy ez az élet része, és hogy lehet szépen elmenni, megnyugodva, vagy vágyakozva a túlvilágra. Talán a szorongásainkból sokat feloldanánk a következő nemzedéknek, ha nem zárnánk el őket ilyen rossz módszerrel ettől. Még akkor is feladható, ha nem vagyunk benne biztosak, hogy az illető meghalt-e már, feltételesen feladható. Csak a teljesen biztosan meghalt illető, nyilván egy kis időtartamot is hagyva a halál beálltához képest, akkor már azért nem, mert a szentségek azok e világra lettek rendelve. Tehát ha már valaki teljesen nyilvánvalóan elhagyta a testét a lelkével, és az Istennek egészen más tervei vannak vele, akkor már ennek nincs létjogosultsága. Mint ahogy a túlvilágon sem lesznek ilyen értelemben szentségek. Hiszen azok e világi jelek, anyagvilághoz kötött jelek, amelyek láthatatlan kegyelmet közvetítenek. Tulajdonképpen kérni kérheti bárki, közvetlen hozzátartozó, hívő, nem hívő barát, bárki kérheti. Egy dolog van, hogy tiszteletben kell tartani az elhunytnak a meggyőződését. Tehát nagyon fontos, ugye ez főleg abban az irányban lenne nagyon fontos a mi szempontunkból, amikor hívő, vallását gyakorló nagyszülőhöz, a már nem hívő gyerek meg unoka mondjuk elfelejt, vagy még rosszabb, elutasít papnak a jelenlétét. Ez nagyfokú tiszteletlenség az elhunytnak a meggyőződésével szemben. Valószínűleg egyébként az sem túl helyes, hogyha valakinek meg semmi köze nem volt a Jóistenhez, akkor oda hívjunk egy papot, imádkozhat, szentséget nem adhat, ugye eleve, ha nem is katolikus, ugye ez nem is nagyon lehetne, mert akkor meg megint átsúszunk abba, hogy mágikus erőt tulajdonítunk a szentségeknek, ami mindig a személyes hittel együttműködve él. Meg akkor mondom, megint az Isten szorítjuk be egy olyan skatujába, aminél ő sokkal több. És most ezeken a kérdéseken kívül még egy pár dolgot hadd mondjak már nektek, amit nekem ez az egész téma így eszembe juttat. Azt mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. És szerintem ez a mondat is túlnyúlik ezen a földi életem. Hát ő mindig akar, hogy életünk legyen és bőségben legyen, az anyamébe is, itt a földön is, meg azután is. Benne nincs törés ebben a szándékban. És ettől nagyon szép, hogy a legstabilabb dolog az életünkben. Mennyi lelki beteg embert mentene meg az, ha csak azt el tudnánk vele hitetni, hogy van egy valaki, aki ha a világ összeomlik, ha cigány gyerekek hullanak az égből, akkor is szeretni fog, és azt akar, hogy életed bőségben legyen. Így kezdenénk egy-egy napot, talán leperegne rólunk a többi embernek a negatív visszajelzése. És az értékességemet pedig nagyon konkrét dolgokban meg is mutatja az Isten. Én két dolgot emeltem ki. Először is, hogy Isten képmása vagyok. Tehát a béka nem Isten képmása, meg a széndioxid molekula sem. Fontosak, hogy vannak, meg mondjuk utóbbinak annyira nem szeretünk, nem örülünk mostanában, növekszik a légkörben. De mindesetre mindennek megvan a rendeltetése, de ők öntudatlanul vannak itt jelen. Egyedül mi vagyunk azok, akikkel személyi kapcsolatba tud lépni az Isten, és akiről azt állította, hogy hasonlítunk rá. És miben hasonlítunk? Értelemünk van, szabad akaratunk van, és tudunk magunkról, meg egyáltalán tudunk erről a témáról beszélni. És emellett van egy még nagyobb értékességünk, ez is már csodálatos, hogy Isten képmása vagyunk, de az, hogy értünk, meghalt az Isten. Ennél nagyobb értéket nem lehet valakinek adni. Nem véletlenül, hogy egyetlen világvallás sem meri ezt állítani. Eleve az Istenről, hogy meghaljon, ugye ezt a többi világvallásban egyelőre az Isten káromlással, de hogy mindezt még egy teremtményért tegye meg, tehát egy nála alacsonyabb szintű létezőért, ez végképpen fér bele más világvallásoknak a meggyőződésébe, csak a miénkbe. Ahol az Istennek annyira fontosabb voltunk, hogy kiüresítette önmagát, egy lett velünk, és meghalt értünk, és százszor is meghalna értünk, ha újra kéne dönteni, tehát nem bánta meg ezt a tettét, teljesen tudatosan választotta, még ha pasió is, amit hívunk az utolsó szakasznak, tehát ugye a szenvedő szerkezettel mondjuk, tehát történik rajta, de ő előtte tudatosan erre igent mondott, azonosult ezzel, innentől kezdve mégiscsak ő az események irányítója, és aki mellé állt ennek. Aztán az is megakadt a tudatomban, amikor erről a halálról beszélünk, hogy az ad súlyt a föld életnek, hogy egyszer véget ér. Meg az ad felelősséget. Gondoljuk csak el, hogyha nem érne véget, akkor milyen emberi életekkel állnánk itt szemben? Hát mindenki csak a mának élne. Mindenki mindent habzsolni akar. Mint egyébként sokan így is élnek manapság, mintha örökké élnének, de sose érne véget. De mivel mindenki, még a leglazább ember is ezen a tekintetben előbb-utóbb szembesülnie kell azzal, hogy véget ér, ez ad súlyt az egésznek. Ez ad értéket. Ez ad felelősséget neki. Hát tudjuk, a civil életben is a határidő a legjobb motiváció a világon, tehát nem lenne határ, semmi nem készülne el. Így se, de legalább utána valamikor valamennyi póthatáridővel elég. Nagyon tetszett nekem a néhány éve nagyot futott az a film, arról a spanyol papról, aki 42 évesen meghalt, a Erdő Péter bíboros úr is nagyon támogatta ennek a filmnek a terjesztését, és mi is megnéztük sokfelé diákokkal, az utolsó hegycsúcs az a címe, és akkor abban volt a prédikációja ennek az atyának, Carmelita nővéreknél, pont erről beszélt, azt mondta, hogy a halál csak egy ajtó. Nem az ajtó a fontos, hanem az, hogy hova nyílik. Melyikünknek van eszébe, miután bement egy gyönyörű terembe, hogy ugyan milyen ajtó jöttem át. Legtöbb ember föl se tudná idézni, mert az ügy szempontjából lényegtelen. És mégis mi az ajtóra koncentrálunk állandóan, az ajtóba vetítünk bele mindenféle félelmet, meg szorongást. Mennyivel jobb lenne arra figyelnénk, hogy mi vár azután majd. Nem sokára Krisztus király vasárnapját ünnepeljük, az egyházi év végét. Minden évben falhoz állít engem is, meg talán mindannyiunkat az, hogy milyen kritériumokat sorol fel Jézus a mennyországba jutás feltételeként. Hát nem az, hogy templomba jártunk-e. Meg nem az, hogy hívők voltunk-e, vagy imádkoztunk-e. Pedig ugye mi úgy elvárnánk egy kicsit az Istentől, hogy ezt értékelje. Hanem az, hogy az éhezőnek enni adtunk, szomjazónak inni adtunk, beteget felkerestük, ruhát adtunk. Nagyon konkrét szeretett cselekedeteket kér számon rajtunk, vagy vár el tőlünk a mennyországba jutás feltételeként az Isten. Amit persze nem akarok szembeállítani a vallásgyakorlással, hiszen pont azért kaptuk életünkben az egyházat, a liturgiát, hogy megtanuljunk helyesen viselkedni egymással. Hiszen a Szent Mise az nem vasárnap 8-tól 9-ig tart, az csak az első fele, a könnyebbik fele, a nehezebbik fele az 9 órától tart, következő vasárnap 8 óráig, vagy 7:59-ig. Amikor azt, amit ott kaptunk, azt ki is kéne vinni, meg is kéne valósítani. Ilyen értelemben természetesen nincs ellentét a kettő között, azért adta az Isten, hogy vele együtt sokkal könnyebb megtanulni, hogy észrevegyem az éhezőt, meg érzékeny legyek a másikra. Mert ha látom azt az Istent, hallom azt az Istent, aki mit tett Izraelért, meg az egész emberiségért, utána pedig látom az oltáron, hogy gondolkodás nélkül kiszolgáltatja magát, megjelenik, vállalja ennek a kockázatát, hogy visszaélhetünk vele, megtöretik és szétoszthatóvá válik, akkor nyilvánvaló, hogy onnantól kilépve nekem is olyanná kell válni, aki megehetnek, aki szétoszható, aki táplál másokat, akiből élet fakad, aki konszekrálja ezt a világot. Ez az általános papságnak talán a legnagyobb feladata. Ezért vagytok ti is, meg mindig minden keresztény ugye pap ebben az értelemben. Úgyhogy így a Krisztus király vasárnapja ugye helyére kerül. Inkább arra figyelmeztet minket Isten, hogy a teljes történetre figyeljünk oda. Ne ragadjunk le pusztán, ne legyen az Isten kapcsolatunk ilyen belterjes. Ugye vannak, akik úgy szeretik egymást, hogy ilyen majom szeretettel, meg úgy, hogy állandóan csak egymást bámulják. Ugye mi nem az egymást bámuló szeretetet támogatjuk, vagy hirdetjük, hanem az egy irányba néző szeretetet. És akkor azon az útvonalon pedig ugye a segítő kezeket jobbra-balra, hogy aki előbb jár, az segíthesse azt, aki valami miatt hátrább jár ezen az úton. A halál pillanatát, amikor az ítélet megszületik arról, hogy hova is kerülünk, én sokkal inkább tudom elképzelni egy tükörnek. Hogy az Isten nem is biztos, hogy szól akár bármit. Annyit csinál, hogy elé állít az elé a tükör elé, amelyben a maga valóságában látom a saját életemet. Megmutatja nekem azt, hogy hol mire kaptam indítást, egyértelmű üzenetet, kegyelmet, és azokból mi született, hol született jó és rossz döntés. És akkor már is nem Isten az, aki elítél, még csak nem is ő az, aki mennyországba küld, hanem mi magunk vagyunk, akik magunknak levonjuk a következtetést arra, hogy ennek ez a végkifejlete. Ez ide vezet. Kicsit úgy is fel lehet fogni, mint ilyen különböző vágányokon futó vonat az életünk. Nyilván nem baj, ha egyszer-kétszer rosszul döntünk a vágányoknál, mert még lehet módosítani. De ha nagyon sokszor rossz irányba döntök, ugye van ez a keresztrejtvény ilyen újságokban, hogy melyik vonal mentén lehet ugye az egyik pontra másik eljutni, túl sok rossz döntéssel ugye máshova kanyarodhat a történet. Na de akkor nem a teremtő tehet erről, hanem én, aki ott a váltókat többször tudatosan rossz irányba váltottam, annak, hogy észrevettem, és lett volna alkalmam módosítani. De az a végeredmény szempontjából teljesen mindegy, hogy hány varga betűvel, hány kacskaringóval, ha oda jutottunk, akkor a cél megvalósult. És ennek örül az Isten. Merre tart életed vágánya? És hidd el, hogy ez sok tekintetben ma dől el. Ez még a bűnk, hogy halogatjuk. Ugye? De hát nem lehet halogatni, mert a mai halogatásomnak következménye van. Megnehezítem a következő életem következő szakaszának döntését. Mert abba gyakoroltam vele magamat, hogy lehet valamit halogatni. És látjuk, hogy mint ahogy egy gyereknél sem lehet a tanuláshoz, az élethez való attitűdjét ilyen pontszerűen megváltoztatni, de egy komoly munka, hát ezt is, hogy ha rossz irányba csavarjuk el, akkor hát nagyon ritka esetben lehet csodálatos módon, mint a jobblator, hogy valószínűleg ugye rablógyilkosként képes volt mégis igent mondani az Istenre, de az esetek többségében a fa arra dől halálában, amerre hajlott életében, ismerjük ezt a mondást. Ezért nem érdemes kockáztatni, vagy felelőtlennek lenni ezen a területen, hanem amint lehet korrigálni az eseményeket, akár szentgyónással, lelkivezetéssel, önfegyelemmel, akkor viszont azzal tudom magamat megajándékozni, hogy alapvetően rendben van a dolog. Tehát akkor meg nem kell szoronganom az, hogy mikor jön el a halálom, vagy az utolsó ítélet. Szerintem talán Balázs atyát kérdezték meg, hogy mit csinálna, ha megtudná, hogy ma lesz az utolsó ítélet, és ugyanazt megvacsoráznék meg. Elmondanám Zsolnát, és kényelmesen elaludnék. Mert nincs okom más csinálni. Mert eddig is rámutatott az életem az Istenre, akkor miért féljek attól, hogy ő most éppen eljön? Vagy azért, mert meghalok, és akkor személy szerint én nekem jön el, vagy pedig azért, mert vége a világnak, és akkor mindannyiunknak. Önmagunkkal versenyzünk. A mennyország ajtaján nem azt fogják mondani, hogy mutasd magadnál rosszabbat, és bejöhetsz. Hanem azt fogják mondani, hogy te ilyen és ilyen kegyelmeket kaptál, erre kaptál talentumot, ebből mit kezdtél? Teljesen mindegy, hogy a másik kétszer előbb tart. Akire többet bíztak, attól többet várnak el. Önmagammal kell versenyezni. Tehát az összehasonlítgatás egyébként is egy nagyon butaság és fölösleges dolog az egész ember életre vonatkozóan, de itt is megint, hogy most ki miért, meg hogyan üdvözül. Nagyon érdekes volt ugye, hogy amikor Mennyországról tanultunk, azt tanultuk, hogy ott sem egyenlő arányban lesz az Isten jelenléte, meg a boldogság. Na, mondtam magamban, hogy na, hát akkor itt az ember legalább ott elvárta volna, nem, hogy igazság, ez még ott se egyforma lesz. De utána szépen ugye meg lett magyarázva, hogy mindenki a vágyai szerinti kapja teljességét. Talán Avila is Szent Teréz mondta ezt a vödrös hasonlatot, hogy nem vagyunk egyforma űrmértékű vödrök, valószínűleg egy földműves, egyszerű parasztember nem igényel annyit az Istenből, mint ő misztikus szerzetesként, aki szívesen órákat eltöltött, valószínűleg az ember nem tudott volna mit kezdeni a templomba 5 perc után magával. De ez nem baj. Azt a űrmértékű vödröt fogja teljesen megtölteni az Isten, és nem fogunk irigykedni arra, akinek 3-szor annyi, mert a 100%-ot kaptam én is, meg ő is. Tehát az igazságosság mégiscsak helyreáll abban, hogy nem egyformaság van. Az uniformizmus egyébként sem az Istennek a stílusa, az mindig a diktatúráknak a stílusa. A szabadságban nincs soha uniformizmus. Egy dolog van a szívben meg a lélekben, de a jogos különbözőségek azok virágozhatnak, mint ahogy a karizmák is egy közösségben. Megragadt bennem még egy kifejezés mostanában, eddig nem figyeltem fel rá, hogy úgy hívjuk a túlvilágéletet, hogy örök élet. Na de ha örök, akkor nem tud a jövőbe elkezdődni, mert az nem örök, ami még most nem megy. Nem? Hát a matematikában, meg bárhol, ami örök, az már most is van. Akkor ezek szerint valami van belőle már most. Tehát ez már zajlik. Nem úgy örök, hogy majd akkor kezdődik, hanem akkor válik talán nyilvánvalóvá, vagy egyértelművé, vagy teljessé. De ez az örök élet, ez ma itt van nálad, és ezért tud ilyeneket mondani a Szentírás, hogy vannak, akik a halálból már átmentek az életbe, múlt időben mondja. Ugye ez, aki annyira elkötelezte magát Isten mellett, annyira igent mondott rá, hogy gyakorlatilag túllépte ezt a fokozatot. Ami majd számára is eljön, csak nem lesz már kihívás neki az életében. Már nem esnek ítélet alá, ilyet is mond a Szentírás. Így érti. És hát végezetül talán arra hívnám fel a figyelmet, hogy mi ugyan halálnak hívjuk, de már az elején is mondtam, hogy Isten az élők istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, és azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen, hogy valójában az életet azt nem egy állapotban kellene keresnünk, nem abban, hogy működnek-e bizonyos szervek, funkciók, akár még csak abban sem, hogy van-e öntudat. Az életet egy kapcsolatban kellene keresni. Ahol Isten van, ott van élet. Függetlenül attól, hogy ez egy magatehetetlen, eszméletlen, fogyatékos, akár szellemileg is lévő ember, ott élet van, ahol Isten jelen van. És az Isten nélküliség jelentené, ugye az Istentől való függetlenedés jelentené a halált, a megsemmisülést. Amit Isten viszont sohasem akar, ezt csak mindig mi akarhatjuk tudatos döntéssel. Én inkább egy perspektívát szerettem volna, egy megközelítést, hogy az a szó, ami első váltásra úgy melbe szokott minket vágni, meg úgy félelemet kelt, hogy azt egy egészen más megvilágításba helyezzem. Behelyezzem egy olyanba, hogy egy természetes dolog, és hogy belehelyezzem olyanba, hogy ez egy fejlődési fokozat. Az egy olyan dolog, amitől nem félnünk kellene, nem örülnünk kellene neki, várni, mint ahogy egy gyerek várja, hogy végre kijárja az átmiskolát, és bekerüljön a magasabb iskolába, és örülni annak, hogy van ilyen. Hogy milyen csodálatos a mi Istenünk, hogy ekkora jövőképet adott nekünk, ilyen perspektívát. De jó lenne ezzel a tudattal, meg lélekkel kimenni a temetőbe, és ezzel a tudattal szembenézni a mi leendő jövőbeli távozásunknak is. Én ezt kérem az Istentől, meg ezt kívánom számotokra.
Élet a halál után címmel Lóczi Tamás atyát, az Egrélyeseki Papnevelő Intézet spirituálisát hallották. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Benedek elekmese.
esély. Üssed, üssed, botocskám! Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét volt, volt egyszer egy szegény favágó ember. De olyan szegény volt az az ember, mint a templomegere, még annál is szegényebb. Hajnaltól estélig vágta a fát az erdőben, de az ebédjes, a vacsorája száraz kenyér volt. Hát egyszer, amint falatoznék egy fatövében, honnét merről nem látta, elég az, hogy csak elébe állott egy őszöreg ember, s egy falás kenyeret kért tőle Isten nevében. Jó szívvel, mondta a szegény ember, mert látom, hogy kigyelmed még nálamnál is szegényebb. És azzal ketté törte a kenyerét, s felét az öreg embernek adta. No te szegény ember, mondta az öreg, tudd meg, hogy én a jók jutalmazója, s a rosszak büntetője vagyok. Megosztottad velem a kenyeredet. Jó tételért jót várj. Ugyan, gondolta magában a favágó, mi jót várhatok én ettől az öreg embertől? Eközben az öreg kihúzott a tarisznyájából egy abroszt, s azt mondta. Neked adom ezt az abroszt, te szegény ember. Ha megéhezel, csak szólj neki. Terülj, terülj, abroszkám. Egyszeribe terített asztalod lesz, s annyi étel, ital, s mindenféle jó, amennyit csak a szemed szájad kíván. Megköszönte a szegény ember az ajándékot. Elbúcsúzott az öregtől, aztán elindult hazafelé. Gondolta magában, hogy ha nem is mondott igazat az öreg, az abrosz is ér valamit. No, hiszen majd kipróbálja, csak megéhezzék. Azám nem kellett sokáig várni, hogy megéhezzék. Egyszerre csak muzsikálni kezdett a gyomra. Éppen akkor ért egy kocsma elé. Gondolta, bemegy oda, s ott kipróbálja az abroszt. Bement, leült az asztal mellé, elévette az abroszt, s azt mondta neki. Terülj, terülj, abroszkám! Hát, uram teremtőm, az abrosz egyszeriben ráterült az asztalra, s abban a minutában tele volt étellel, itallal. Volt azon fehér cipó, malacpecsenye, túrós palacsinta, töltött káposzta, töltött tyúk, vörösbor, fehérbor, mézes pálinka. Szalad hozzá a kocsmáros, összecsapja a kezét, s kérdi. Hát, Kent, hol találta ezt a csuda abroszt? Elmondja a szegény ember, hogy kiadta neki. De bezzeg jó barátságba keveredett vele a kocsmáros s a felesége. Ők is az asztalhoz telepedtek, s ettek, ittak, vígan voltak. A szegény ember nem is ment tovább, ott maradott éjszakára. A kocsmárosné ágyat vetett neki, s megvárta, míg elalszik a szegény ember. Hiszen csak ezt várta. Ahogy a szegény ember elaludt, kilopta a tarisznyából az abroszt, hamarosan éppen olyat csinált, s kicserélte a szegény emberével. Reggel tovább ment a szegény ember, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon nagy örömmel a feleségének. No, asszony, vége a szegénységünknek. Kaptam egy olyan abroszt, hogy csak egyet szólok neki, s annyi étel, ital van rajta, hogy a falunak is elég volna. Ó, hallja-e, mondja az asszony, ne helytelenkedjék, talán csak nem ment el az esze. No, ha nem hiszed, mindjárt megmutatom. Egyszeribe elővette az abroszt, s szólt neki. Terülj, terülj, abroszkám! Annak ugyan mondhatta ezerszer is. Sem nem mozdult, sem nem terült, ételnek, italnak híre sem volt. Lássa, lássa, mondta az asszony, minek helytelenkedik. Jobb volna, ha visszafordulna az erdőbe, s vágná a fát. Egy betevő falás sincs a háznál. De így, de úgy, erősködött a szegény ember, ez az abrosz terült már egyszer. Meg sem gondolta, hogy az ő csuda abroszát elcserélték a kocsmában. Visszament nagy búsan az erdőbe, vágta a fát, mint annak előtte. Déltájban letelepedett egy fa alá, elévette a száraz kenyeret, s gondolkozott, vajon eljön-e még az őszöreg ember? Bezzeg, hogy eljött, s Isten nevében egy falás kenyeret kért tőle. Én jó szívvel, mondta, pedig nagy bánatot okoztál nekem. Csak egyszer terült az abrosz, többször nem, pedig ezerszer is mondtam, terülj, terülj, abroszkám. Na bizony, ha nem terült, mondta az öreg, akkor nem is az az abrosz, amelyiket én adtam. Kicserélték bizonyosan. Hanem várj csak, adok én neked most egy bárányt. Ennek csak annyit mondj, táncolj, táncolj, báránykám, s úgy hull az arany a gyapjából, mint a záporeső. De vigyázz rá, nehogy ezt is ellopják. Azzal csak kihúzott egy fehér gyapjas báránykát a tarisznyájából, odadta a szegény embernek, s eltűnt az őszöreg ember, mintha a föld nyelte volna el. A szegény ember egy ág nem sok annyit sem vágott többet, indult nagy örömmel hazafelé. De megint csak betért a kocsmába, s eldicsekedett a kocsmároséknak, hogy milyen bárányt ajándékozott neki az öreg ember. Hadlám, mondta a kocsmáros, s a felesége, csak ugyanigaz-e. Szól a szegény ember a báránynak. Táncolj, táncolj, báránykám! S hát halljatok csodát, Hullott a gyapjú közül az arany, mint a záboreső. Csak szedjék, kentek, szedjék, biztatta a szegény ember a kocsmárost s a feleségét. Nekem úgyis akkor lesz pénzem, amikor akarom. Hanem a kocsmáros s a felesége nem elégedtek meg ezzel. Éjjel, míg a szegény ember aludt, ellopták a bárányt, s másikat állítottak a helyébe, szakasztott olyant. Bezzeg, hogy mikor a szegény ember hazatért, s szólt a báránynak, táncolj, táncolj, báránykám! Csak bégetett keservesen, de bizony nem perdült táncra. Káromkodott a szegény ember, sírt a felesége, s mind azon kesergett, hogy az ura megháborodott elméjében. Visszament a szegény ember az erdőbe, de olyan erős nagy bánat nehezedett a szívére, hogy a munkájának sem volt semmi látszatja. Délben leült egy fa alá, elévette a kenyeret, de enni sem tudott a nagy bánattól s bosszúságtól. Hát, amint keseregne magában, csak előtte áll megint az őszöreg ember. De most nem kért tőle kenyeret. Búsulsz, ugye, szegény ember? Mondta az öreg. Ellopták a bárányodat is, ugye? Hát tudd meg, hogy a kocsmárosék lopták el az abroszt is, a bárányt is. De ne búsulj, még egyszer segítek rajtad, mert olyan jó szívvel voltál irántam. Nesze, adok neked egy botot. Menj a kocsmába, s szólj a botnak. Üssed, üssed, botocskám! És addig üti őket, míg elé nem adják az abroszt is, a bárányt is. Csak aztán jól vigyázz erre a botra, mert olyan botám ez, hogy egy ármádia katonát is agyonver, ha szólsz neki. A szegény ember meg sem köszönhette a botot, az őszöreg ember eltűnt. Indult ő is egyszeribe, s meg sem állotta, míg a kocsmába nem ért. Eleinte szép szóval próbálta, kérte, adják vissza az abroszt meg a bárányt. De mikor látta, hogy nem fog a szép beszéd, szólt a botnak. Üssed, üssed, botocskám! Hely, uram Jézus, lett nem ulas mindjárt. Sup, sup, ütötte, vágta a bot fejbe, hátba, ahol találta a kocsmárost is, a feleségét is, amíg el nem nyúltak a földön. Bezzeg visszaadták az abroszt is, a bárányt is. De már most örült a szegény ember, csak hogy ki nem bújt a bőréből nagy örömében. Futott haza, mint a sebes szél, hadd lássa a felesége, hogy nem beszélt bolondot. Ahogy hazaért, szólt az abrosznak. Terülj, terülj, abroszkám! S hát az abrosz csak ugyan megterült. Volt annyi étel, ital, hogy a falu sem győzte megenni, meginni. Aztán meg a báránykának szólt. Táncolj, táncolj, báránykám! S hullott az arany, mint a záporeső. Híre ment az egész országban, még azon is egy sánta arasszal túl, hogy a szegény favágónak milyen csodálatos abrosza meg báránykája van. Jöttek is csodájára mindenfelől hercegek, grófok, bárók s válogatott cigánylegények. Eljött még a király is. Azt mondta a favágónak. Hallottam a hírét a csudaabroszodnak, s a csudabárányodnak. Hadd lám igaz-e, amit nekem beszéltek. De vigyázz az életedre, mert ha hiába bolondultam ide, karóba húzatom a fejedet. Na, hiszen nem ijedt meg a szegény ember. Szólt az abrosznak. Terülj, terülj, abroszkám! S olyan ebéd kerekedett az asztalra, hogy a király is megkívánta. Evett, ivott, amennyi csak belefért. Na most a bárányt, hadd lám, parancsolta a király. Táncolj, táncolj, báránykám, szólt a szegény ember. S táncolt a bárány, hullott az arany, hogy a királynak a szeme is káprázott belé. Jól van, mondta a király. Látom, hogy nem bolondítottad a népeket. Hát most azt parancsolom neked, hogy holnap délre, mire én hazaérek, ott legyen a palotámban az abrosz is, a bárány is. Megijedt a szegény ember. Most ugyan mit csináljon? Ha nem engedelmeskedik, karóba húzatja a fejét a király. Mert úgy tudjátok meg, hogy a király megirigyelte a szegény embertől az abroszt s a báránykát. Búsult a szegény ember, a szemét sem tudta lehújni. Ő bizony nem viszi a királyhoz sem az abroszt, sem a bárányt, s ha utána jönnek, majd szól a botjának. Hát csak ugyan, másnap este már jött is az udvarmester 12 katonával, s parancsolta a szegény embernek, hogy induljon velük mindjárt, s hozza magával az abroszt is, a báránykát is. Megyek, megyek, mondta a szegény ember, csak várjatok. Avval egyet suhintott, üssed, üssed, botocskám! Nem kellett a botnak kétszer mondani. Sup, sup, ütötte, vágta az udvarmestert, a katonákat, ahol találta. Szégyen szemre hazáig szaladtak, s nagy lelkendezve jelentették a királynak, hogy mi történt. Hely, mérgelődött a király. Összetrombitáltatta, ami katonája volt, s elindult a szegény ember ellen. De a szegény ember, ahogy megérkezett a királya seregével, csak szólt a botnak, üssed, üssed, botocskám! S a bot úgy fejbe kólintotta a királyt, hogy egyszeri belefordult a lováról, s fel sem kelt többet. Kifutott belőle a gonosz lelke. Sup, sup, neki az Ármádiának, és egy szempillantásra földön hevert az egész Ármádia. De bezzeg volt nagy öröm az egész országban, amikor meghallották, hogy elpusztult a gonosz lelkű király. Egyszeribe gyűlést hívtak, és kikiáltották a szegény embert királynak. Na ezt aztán szerette minden lélek. Jó király volt, s máig él, ha meg nem halt.
Kedves gyerekek, ma este az Üssed, Üssed, Botocskám című magyar népmesét hallottátok, melyet Bori Tamás mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről, a Szentírás a Biblia alapján. Most az új szövetségre térünk rá. A biblikus teológiai szótár az új szövetség címszó alatt azzal kezdi a vizsgálódását, hogy az új szövetség házasság felfogását Jézus életének sajátos paradoxona irányítja. Ő asszonytól született. Galata levél 4. fejezet 4. vers. És a názáreti életével, Lukács evangéliumának 2. fejezete, megszenteli a családot abban az értelemben, ahogyan, amilyennek az egész Ószövetség előkészíti. A paradoxon, az ellentmondás azonban ott következik, hogy Szűzi anyától született, és maga is szüzességben élt, ezzel egy a házasságnál magasabb értékről tanúskodik. Mindezek ellenére az Úr Jézus, vagy mindezzel együtt, fontosnak tartja a házasságot. Az első pontban a biblikus teológiai szótár Krisztus és a házasságról próbál gondolkodni. Egy új törvényről. Jézus Mózes törvényén túlmenve kifejezetten a Genezis teremtői tervére vonatkozik. Ebből kiindulva állítja a házasság abszolút jellegét és fölbonthatatlanságát. Máté evangéliumának 19. fejezetének első 9 verse. Maga Isten egyesíti a férfit és a nőt, isteni pecséttel szentelve szabad választásukat. Isten előtt ketten egy test. Ennél fogva az eltaszítás, amelyet az Ura szívek keménysége miatt eltűrt az Ószövetségben, megengedhetetlen az Isten országában, ahol a világ visszanyeri eredeti tökéletességét, a paráznaság esetének kivételével, Máté evangélium a 19. fejezetének 9. verse. Ez valószínűleg nem a válás igazolását célozza meg, nyilván a törvénytelen hitvestás elküldésére vonatkozik, vagy pedig olyan szétválásra, hangsúlyozza a szótár, amelyet nem követhet újabb házasság. Ezért rémülnek meg a tanítványok az új törvény szigorától. Máté evangéliumának 19. fejezet 10. versében Az apostolok, miután Jézus elmondja a házasság fölbonthatatlanságáról szóló parancsát, új törvényét, ezt mondják. Ha ez a férfi helyzete az asszonnyal, jobb nem házasodni. Azzal folytatja a biblikus teológiai szótár, hogy ez az elvi igényesség nem zárja ki a bűnös emberek iránti irgalmat. Jézus sokszor találkozik házasságtörőkkel, illetve olyanokkal, akik hűtlenek lettek a szerelem eszményképéhez. Lukács evangéliumának 7. fejezetének 37. verse, János evangéliumának 4. fejezetének 18. verse, stb. Megjegyzem, hogy szeretnék majd röviden a házasságtörésről beszélni éppen a Biblia alapján, majd az elkövetkezendő egyik előadásban. Hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár, hogy Jézus kegyesen visszafogadja a házasságtörőket, nem azért, mintha helyeselné viselkedésüket, hanem hogy megtérítse őket, és megbocsásson nekik. Ezzel még inkább elárulja, kiemeli az ideálisnak a fönségét. Gondoljunk csak a szamáriai asszonyra, akiről Jézus mondja, hogy hány férje volt már, de egy se volt az igazi, aki most van, az sem. És akkor nézzük a Szentírást a házasság szentségéről. Így folytatja a biblikus teológiai szótár, Jézus nem elégszik meg azzal, hogy visszavezesse a házasság intézményét arra a kezdeti tökéletességre, amelyet az emberi bűn elhomályosított. Ugye emlékszünk Teremtés könyvének a 2. fejezete, amely erről ír. És azt mondja, ezt a bűn elhomályosította, új alapokra helyezi, ez adja meg a vallásos jelentőségét. Isten országában ez egy különleges jelentőség. Jézus ugyanis saját vérével alapítja meg az új szövetséget, és így maga lesz az egyház hitvese. Ezért a keresztények számára, akik keresztségük óta a Szentlélek templomai, 1. Korintusi levél, 6. fejezet, 19. vers, a házasság nagy titok. Az Efezusi levél 5. fejezetében az apostol azt mondja, Krisztusra és az egyházra vonatkoztatja ezt a nagy titkot. Az egyház aláveti magát Krisztusnak, és Krisztus megváltói szeretettel szereti az egyházat, amelynek megmentésére önmagát adta át. Ezt az élő szabályt kell utánozni a hitveseknek. A hitveseknek képeseknek kell lenni erre, mert a megváltás kegyelme szerelmüket is átalakítja, amikor megszabja az ideált. Az emberi nemiség normális igényeit okosan meg kell becsülni, de most már egy szent valóság birodalmába emelkedett, és ott megdicsőült. Kedves rádió hallgatók, az apostol többször beszél olyan fogalmakról a házasság szentségében, amikor azt mondja, hogy a feleség engedelmeskedjék férjének. Visszaemlékszem arra, hogy sokszor beszélgettünk már házaspárokkal, jegyesekkel, főként nőkkel erről a megfogalmazásról, és bizony nagyon sokszor azt mondták, hogy ez valami elavult, régi megfogalmazása az apostolnak. Mindig azt mondtam, és most is azt hangsúlyozom, hogy olvassuk tovább a szentírási szöveget, az efezusi levelet, mert az apostol ebben a levélben utána azt mondja, férfiak, szeressétek feleségteket úgy, ahogyan Krisztus szerette az egyházot. Erről beszéltünk az előbb a megváltói szeretettel kapcsolatban. Vagyis Krisztus egy kölcsönös szeretetről, egy kölcsönös alávetettségről szól a házasság szentségével kapcsolatban. Az ilyen megfogalmazása a házasságnak azt hiszem nem áll messze a modern ember gondolkodás formájának, vagyis annak, hogy a férfi és a nő egyenrangú a házasságban. Nincs alávetettség. A biblikus teológiai szótár ezután a házasság és a szüzesség viszonyáról beszél. Azt hangsúlyozza Jézus a Teremtés könyvének a megfogalmazása alapján, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, de egy új eszményt fogalmaz meg. Embereket, akik önként lemondanak a házasságról, Isten országáról. Máté evangéliumának 19. fejezetének 11. verse és a következők. Ez a keresztény szüzesség paradoxona. Az Ószövetségben a termékenység elsőrendű kötelesség volt, Krisztus második eljövetelekor pedig megszűnik a házasság. A kettő közötti időben a két életforma egymás mellett áll az egyházban, a házasság, amely átlényegít Krisztus és az egyház misztériuma, és a megszentelt cölibátus szüzesség, amelyet Szent Pál jobbnak, tökéletesebbnek tart. Azzal fejezem be, hogy ez nem a házasság megvetéséről szól, hanem annak a mennyei misztériumnak a teljes átéléséről, amelyben minden keresztény már keresztségétől fogva részt vesz. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a házasság szentségéről a Szentírásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.